Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Köszöntöm a szent gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem, irgalom és békesség legyen Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük kezdésképpen fennállva Isten tiszteltünk elején a 32. Zsoltár első verszakát. A 32. Zsoltár első verszaka így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és keresztelésre készülve a 329. dicséret második verszakát énekeljük, még itt elő van hely, ajánlom a testvérek figyelmébe itt az első sort. A 329. dicséret második verszakát nem éltem még e földszínén, de értem, megszülettél. Gyertek testvéreim, fennállva halljuk meg, mi módon szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus a keresztség szentségét, amint megírva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. utolsó részében, 18 és 20. versig terjedő szakaszában, amikor a feltámadott Jézus mennybe menetele előtt így szólt a tanítványaihoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Emenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igét szeretnék a szülők, keresztszülők és a gyermek szívére helyezni a Jelenések könyve 21. részéből, az 5. verset. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. A gyülekezet foglalja el helyét, kivéve önök. Kedves szülő, kedves keresztszülő, kedves Bence, a feltámadott Jézus Krisztus egy komoly parancssal küldi ki a világba a tanítványait, kereszteljenek, tegyenek tanítvánnyá kicsiket, nagyokat, fiúkat és lányokat. Vigyék el a hírt, hogy a Szentlélek képes újjáteremteni a lelkünket. Ahogyan a teremtés az emberrel fejeződik be a Biblia legelején, úgy az újjáteremtés az emberrel velünk veszi kezdetét. Ahogy a halászból emberhalász lesz, az üldözőből apostol, úgy még a homokvárat leromboló kisgyermekből is lehet templom építő, imádkozó ember. Egy gyermek családba érkezésével sok mindent újjá formál. Mondjuk így nem fölborogat dolgokat, újjá formál, ez talán sokkal kedvesebb. Sok minden megváltozik és megváltozott az életetekben az elmúlt hónapokban. Az eddigi, például az eddigi szilárd nevelési elvek, elhatározások dőlnek össze kártyavárként, főleg majd akkor, amikor azt mondja, hogy egyszerű nemmel reagál az atyai, anyai intő szóra. De újjá teremti úgyis az apa és édesanya lelkét, életét, hogy most már nem csak párja, hanem iránt, hanem egy gyermekért is aggódik, felelősséget visel. És megváltozik a keresztszülőknek is az élete, hiszen egy gyermekért kell imádkozniuk, őt kell segíteni a hitben való első lépésekben. Újjá teremt minket Isten, mikor azt mondja, befogadja egy gyermeket az ő szeretett szövetségébe, azaz ölelésébe, fogadja őt. Újjá teremt minket, újjá teremt ti egy gyermek életét, akkor, mikor egy új csapatnak, az Anya Szentegyháznak lesz tagja. Újjá teremt, mikor Isten szövetségének jele és pecsétje kerül a gyermekre, és azzal az ígérettel, hogyha majd felnő, akkor a Szentlélek úgy, ahogyan a halászból ember halász lett, úgy, ahogyan pünkös kora az elsőre gyáva apostolokból bátor, hívő emberek lettek, így újjá tudja őt is teremteni. Nem újat teremt, hanem ezt az életet, ami már Istennek hála előttünk van, és itt totyog, itt örül, ezt formálja folyamatosan. Adja az Úr, hogy aki a teremtő Úr volt egy gyermek számára, ő újjáteremtő Isten is legyen az ő életében. Így legyen. Amen. Gyertek testvérek, a keresztség kiszolgáltatása előtt tegyünk hitvallást hitünkről, és mondjuk el együtt minden hívő keresztjénnel az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnánk, két kérdést intézek a szülőkhöz, keresztszülőkhöz, melyekre felejtek tiszta szívvel, hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadjuk? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy egy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Gyertek testvéreim, most fogadalmatok után, ígéretünk után röviden imádkozzunk. Istenünk, kérünk, áld meg a keresztelés alkalmát, amikor a te szövetségedbe, szeretett ölelésedbe fogadod a gyermeket, és kérünk Istenünk, légy egész életével, áld meg őt, mind gyermekkorában, mind amikor majd felnő, add meg, hogy így legyen a hitben is, hogy a gyermeki hitből a felnőtt hitbe tudjon lépni, hogy ne csak a teremtő Isten, hanem az újjáteremtő Szentlélekhez is közel kerüljön. Így kérünk Istenünk, légy a szülőkkel, hogy valódi nevelésben, szeretetben tudják hordozni a gyermeket, légy a keresztszülőkkel, hogy tudják segíteni az ő szolgálatukat, életüket, és légy a gyerekkel, gyermekkel minden napon a világ végezetéig. Amen.
Bence, keresztelet véget, atyának, fiúnak, Bence, légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Isten az Úr, mindenütt a meg.
Fogadjuk egy gyermeket Anyaszentegyházunkban 134. Zsoltár 3. verszakának éneklésével. Foglaljuk el helyünket, és kedves Bence, szeretettel köszöntünk közösségünkben. Helyünket elfoglalva a 375. dicséretünk első 5 verszakát énekeljük, mely, ahol most abba hagytuk a kereszteléskor, azaz Krisztus mennybe menetelekor kapcsolódik az üdv történetbe, és kísér el minket pünkösdön keresztül Pálapostolig, így énekeljük a 375. dicséret első 5 verszakát. ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és gondviselő Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét halljátok meg az apostolok cselekedetei 28. részéből a 16-tól 31. versig terjedő szakaszából. A hosszabb ige szakaszra való tekintettel helyünket elfoglalva, de annál nyitottabb szívvel és nagyobb figyelemmel halljuk meg, mit üzen a lélek a gyülekezetnek.
Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őtörző katonával. 3 nap múlva magához hivatta a zsidók ottani előjáróit. Amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, bár semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foglyulattak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbelezni a császárhoz, de nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Ők pedig ezt mondták erre. Mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdeából, sem az atyafiak közül nem jött ide senki, és nem jelentett, vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Kitűztek tehát egy napot neki, és akkor sokan eljöttek hozzá a szállására. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egy ígét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek, Ézsaiás próféta által az atyáitokról, amikor ezt mondta. Menj el ehhez a néphez, és mondd meg. Halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne lássátok meg. Mert megkövéredett a nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el, Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani. Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokat vitatkozva eltávoztak. Ő pedig ott maradt 2 teljes esztendeig, saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanította az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, és most válaszoljunk rá imádságban. Istenünk, köszönjük, hogy mi is minden akadályoztatás nélkül és teljes bátorsággal szólhatunk a te igédről, beszélhetünk róla, bizonságot tehetünk a világban. Akadályoztatás nélkül, de sokszor úgy érezzük, hogy a teljes bátorság nincsen meg bennünk. Így kérünk, ebben segíts minket. Köszönjük igédet, hogy hallhattuk mindenkinek, nekünk is elküldted az örömhírt, hogy minket is részeltettél abban a nagy kegyelemben, abban a nagy örömben, reményben, hogy hozzánk is szólhat a szerető Isten igéje, gondolata, szava. Így kérünk, most téged, Istenünk, hogy valóban hadd értsük meg a te szavadat, amelyet hozzánk intézel. Valóban hadd járja át életünket az az ige, amit szívünkre helyezel. Hadd járja át az életünket, az egész hitünk, hívőségünk, az üdvösségünk felé igyekezésünk. Ebben segíts minket mai alkalmunkon, te légy a mi pásztorunk, vezest nyájadat most és örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kivéve a gyermekek, akiket kérem, hogy jöjjenek ki ide. Meg vagyunk mi? Akkor köszönjünk, jöjjük egy picit hátrébb, így, hogy így jó, félkörben legyünk. Jó. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szeretettel köszöntök mindenkit. Talán meséltem már róla, hogy van otthon egy teknősünk. És róla szeretnék egy gondolatot, illetve egy történetet elmondani. Nem lesz egy jó szereplője a történetnek, de majd meglátjátok. Vettünk neki egy évvel ezelőtt egy halat. És tudjátok, hogy milyen viszonyban van a hal meg a teknős. A hal mit csinál, vagy a teknős mit csinál a hallal? Mit gondolsz? Megeszi, így van, megeszi. Mi is ezt gondoltuk, hogy milyen finom lesz neki, hogy majd megeszi, vadászhat rá majd a halra. Ugye olyan, mint nekünk a teknősnek, olyan a hal, mint nekünk mondjuk a rántott hús. Ugye úgy szereti. És be is tettük az akváriumába, gondoltuk, nagyon fog örülni neki, és vártuk, hogy megegye. Néztük is, hogy vadászik a halra. Hát egy ideig ő is nézegette, kicsit lassabb állat a teknős, főleg a gyors halnál, főleg szegény hal pánikba is volt, mert bedobtuk egy ragadozó mellé, és azt láttuk, hogy egy idő múlva már nem is üldözi a teknős a halat, megszokta, hogy ott van, együtt éltek egy ideig, és milyen érdekes barátság, ezt gondoltuk, milyen szép. És aztán egy év múlva arra, már a hal nem is félt a teknőstől. És egy év múlva arra lettünk figyelmesek, hogy a teknősnek újra föltűnt, hogy ez mégis csak egy ennivaló, akivel együtt él. És egyik este után, illetve reggel, amikor fölkertünk, azt vettük észre, hogy a hal eltűnt. Megette a teknős. És azért jutott eszembe ez, mondtam, nem éppen egy szép történet, de akkor már eszembe jutott, hogy milyen jó kis gyerek tanítás lehet ebből, hogy van ilyen a mi életünkben is, hogy most inkább azt szeretném mondani, hogy ne legyünk olyanok, mint a teknős, hogyha valakivel együtt vagyunk, szeretetben, békességben, és hirtelen, amikor valamiért nagyon feszültek vagyunk, vagy valami gond van a vállunkon, akkor kitör a baj, és akkor összeveszünk valakivel, szinte megesszük a másikat. Ugye főleg, hogyha, nem tudom, biztos van olyan testvérpár, aki egy szobában van, akkor ők ugye hajba szoktak kapni néha. Vannak így a felnőttek is, ők is néha hajba kapnak egymással, mint hogyha megennék egymást, de nem eszik meg egymást. A teknős elfelejtette, hogy a hal a barátja. Ugye, és ezért történt ez a hát elég szörnyű atrocitás. Én azt kívánom, hogy ne felejtsük el, hogyha másik ember a barátunk, hogy szeretetben legyünk, ne megegyük egymást, hogyha még egy szobában vagyunk, akkor se, hanem legyünk inkább szeretetben egymással, tudjunk osztozkodni testvérekkel, barátokkal, a játékon, a szüleinken tudjunk osztozkodni a testvérekkel, tehát így legyünk, ne úgy, mint a teknős, aki megeszi a barátját, hanem inkább úgy, ahogy addig éltek, hogy együtt barátságban, szeretetben. Jó, ezt kívánom mindenkinek. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Kicsit morbid tanítás után a 375. dicséret 6.-7. verszakát énekeljük, ezzel készülünk az ige hirdetésre. A 375. dicséretünk utolsó két verszaka: terjed-e tűz az egész föld színére. Ad nékünk is, Istenünk, a te áldott lelkedet énekeljük ebben, ennek fényében halljuk meg Isten igéjét a rómabeliekhez írt pálapostoli levél első részéből a 16. verset eképpen. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, bevallom, mikor kamaszon először végigolvastam a Bibliát, és akkor úgy döntöttem, hogy nagyon konokul végig megyek az egészen, és egymás után a részeken, és akkor az apostolok cselekedeteit olvastam, akkor nem volt annyira izgalmas számomra, mint amennyire most, és úgy is láttam, hogy a 28. rész végén, mintha nem lenne befejezve ez a könyv. Az az érzésem volt, hogy jó, de mi történik utána? Ugye ez a gondolat maradt meg bennem, de egy korabeli embernek, aki a római birodalomban élt, annak pontosan nagyon nagy íve van. Az pontosan egy nagy ívet tapasztal meg ebben a könyvben. Egyrésztről ugye egy jeruzsálemi házból kisen mozduló tanítványi csapatból indulunk ki, és a végén az impérium fővárosában, mondták az örök Rómában, ez nem egy katolikus kifejezés, ez egy akkori kifejezés, az örök Rómában zárul a könyv. És mikor megérkezik az üldözőből keresztjén élet apostol, hogy magának, a császárnak mondja el az örömüzenetet, és ezzel az akkori felfogás szerint, ahogy a császárnak elmondja, az egész birodalomnak elmondja ezt az üzenetet, így gondolkodtak, hiszen ugye tudjuk, ahogy a császár, ahogy a király is ugye egy személyben megtestesíti a birodalmat, az országot, az államot, úgy gondolkodtak a rómaiak is, tehát hogyha elmondom annak, aki megtestesíti az államot, az olyan, mintha mindenkinek szinte elmondanám, ezzel a gondolattal jelenik meg, és Pál apostol megállhat a császár előtt, és elmondhatja neki Krisztus örömhírét. Így az egész birodalomnak tolmácsolja az evangéliumot. Nem is tudok hasonló képet, hogy az ENSZ közgyűlésen vagy a G20-as találkozón kéne elmondani a Pál apostolnak az evangéliumot, melyik lenne találóbb, de az akkori ember, hogy az ismert világ az a birodalom határáig tartott, és nem tovább, tehát mindenki szinte hallhatta az evangéliumot, amikor Pál elmegy oda, és Rómába elmondja. Tudjuk azt, hogy a római útja az nem egy egyszerű út volt, ugye nem egyszerűen érkezik oda, hanem fogolyként megállnak ugye Máltán, de nem pihenni egyet, hanem hajótörést szenvednek, utána megérkezik, nehezen találkozik a császárral. Tehát egy nagyon körülményes út az, ami alatt eljut oda, ahova ő szeretett volna, és elmondhatja, hogy Isten evangéliuma minden hívőnek üdvösségére van. Egyrésztről ugye azt mondja a rómabeliekhez írt levélben Pál, hogy nem szégyellem az evangéliumot. A szégyen szót jól ismerjük, ezt a tulajdonságot, ezt a lelki érzést a Bibliából, hiszen már a legelső hasábon megjelenik, amikor az emberpár elrejtőzik ugye a szégyentől, elrejti a mezítelenségét, ami sokszor a szégyent, a kiszolgáltatottságot jelképezi, még az álomfejtő pszichológusok szerint is. Tehát az első emberpár szégyelli a valós énjüket, a csupasz valóságot, azt, amit elkövettek. Mi is sokszor érzünk szégyent, nem csak akkor, amikor akár jogos, hanem sokszor akkor is, amikor jogtalan, amikor megaláznak minket. Ekkor nem kellene, mégis azt érezzük. És a legjobban a rejtett bűneinket önmagunk elől szégyeljük. De Isten most mégsem erre int minket, most nem pirulást akarok okozni itt a testvérek hitében. Nem szégyellem az evangéliumot, ezt mondja Pál, nem az, hogy ha lehet, akkor keresztjén volnék, nem így fogalmaz, hanem bátran, büszkén mondja, hogy ez érzelmi megnyilvánuláson túl van. nem unalmas teológiai tudományról beszél, persze nem unalmas a teológia, csak nem arról beszél Pál, hanem arról, hogy belül érzi át az egészet, az evangéliumot felszínre hozza egy lelki, belső dolog, nem tudja elfolytani, nem lehet, hogy ne prédikáljam az evangéliumot, ez a keresztény bizonságtétel. Nem lehet, hogy ne mondjam el mindenkinek, hogy szabadulásom van, nem tudom eltakarni borús arcommal a hit élményét, Isten szeretetét. Pál szavainak van egy olyan mögöttes gondolata, persze lehet, hogy ő erre nem gondol, de mi most találjuk ki az ő hátsó gondolatait, mégpedig az, hogy ha azt mondja, hogy nem szégyellem, akkor ugye ez azt jelenti, hogy eszébe jutott a lehetőség, hogy szégyelhetné is. Ott van a lehetőség, hogy szégyelhetné is az evangéliumot. Visszafoghatná magát, mert mégiscsak kövekkel várják, és nem szeretettel az atya fiai. Mégiscsak a császárhoz bilincsben érkezik, ugye nem pedig egy fogadásra hívják meg őt. Lehet, hogy inkább egy kicsit, mondják, vissza kéne vennie, ugye ezt is gondolhatná. Ismerjük ezt az emberi hozzáállást, ha valamit nagyon tagadunk, ugye akkor az már problémás, ugye ennek a másik oldala, amikor valaki nagyon sokszor mondja, hogy de én ezt most őszintén mondom, van egy ilyen ismerősöm, és ez mindig elgondolkodtatott, hogy akkor a többi, ahova, amikor nem mondja, akkor vajon az is őszinte. És így van Pál is, ugye, hogyha azt mondom, hogy nem szégyellem, akkor eszébe juthatott, hogy szégyellem. Nem szoktam azt mondani, hogyha ezt mondanám, hogy nem orvos lettem, hanem lelkész, akkor ugye azt gondolhatnák a testvérek, hogy eszembe jutott, pedig nem jutott eszembe, hogy orvos legyek. De ha ezt mondanám, ezt a mondatot, akkor ez azt jelenti, hogy eszembe jutott, de mégis lelkész lettem. Na, Pál is egy kicsit így gondolkozik, benne van a ráció, ugye, hogy eltussolja, elhallgassa, kínos pillanatokban ne hozza föl Isten evangéliumát, inkább mentse a bőrét. Bizonyára Pálnál is megvolt ez a kísértés, de ő pont arról beszél, hogy ő büszkén ellen tud állni ennek a kísértésnek. Milyen csodálatos, amikor ellen tudunk állni, amikor nem hagyjuk, hogy elhallgassák a hitünket. Milyen csodálatos, mikor van erőnk, van bátorságunk megvallani az Istenhez fűződő kapcsolatunkat, viszonyunkat, és Pál életében ezt látjuk, ez a csodálatos, hogy nem szégyelli az evangéliumot. Lehet ilyen egy nagyon kedves történetem, pont az apostolok cselekedeteiben a hitnek az abszurditását fejezi ki, hogy Pált megkövezik, kidobják a városból, mert azt hiszik, hogy meghalt. Ő föl kell, leporolja magáról ugye a köveket, és visszamegy prédikálni. Ugye ez nem normális, ha így mondanánk, de valóban a hit az, ami vezeti őt, és vannak még ilyenek, reformáció korában is az volt a szinte abszurda, amikor a reformátorok lemennek a török hódoltságból, onnan mindenki menekül, fut el, és viszik az evangéliumot, az öröm hírt egy ilyen helyre. Hát ezért terjed el a reformáció olyan gyorsan hazánkban. Nem szégyellem. Ma, amikor sokszor azt szégyeljük, amire büszkék lehetnénk, és arra büszkék az emberek, amit szégyelni lehetne, akkor nagyon fontos, hogy Pál azt mondja, hogy ne szégyeljük a Krisztushoz tartozásunkat. Szégyelhette volna. Botrány, bolondság volt a kor szemében, de ő mégis nem szégyelli, hanem szenved a hitér. Megharcol érte, hogy a lenézett Júdeából elvigye a nagy Rómába Isten igéjét. Nagy úton keresztül jut el oda. Sok rossz emlék kísérte a szolgálatának az útján, szövetkezett ellene a saját népe, kövezte, vádolta, rázta az öklét, de mégis voltak, akik szívesen fogadták őt, boldogok, akik meghallgatják és be is fogadják az evangéliumot. Mennyi szenvedés, tűrés az, ami megérkezik Pál életében, amit az út közben nem tud megmagyarázni, hogy miért történik ez, pedig megígéri neki Jézus, hogy bízzál, mert ahogyan bizonságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonságot tenned. Megjelenik egyszer Jézus Krisztus Pálnak, és ezt mondja neki, hát amikor süllyed a hajó Málta szigeténél, akkor azért eszébe juthat Pálnak, hogy azért nem ezt ígérted. Azt ígérted, hogy Rómába vezetsz, és most mégis itt vagyok egy kies szigeten, vagy remélem eljutok a szigetig. Mennyiszer előfordul, hogy egy magasztos célhoz nehezen érkezünk el, nehéz megvalósítani. Talán különösen idegesítő az ember életében, fogalmazzunk tisztán, amikor valami igazán jó cél van az ő életében, valami fontosat akarunk véghez vinni, és félreértik a szándékunkat. Vagy valami igazán jót akarunk véghez vinni, és nem sikerül. Nem jutunk egyről a kettőre. Valami gát kerül elénk, próba, amikor nem értenek meg minket, nem értenek meg a családban, a munkahelyen, és még sorolhatnánk mennyi helyen, az iskolában, az osztályunkban, bár a gyerekek már kimentek, de mennyiszer előfordul, hogy nem értenek meg minket, amikor nem fogadják szívesen a kedves szavainkat a barátaink se, nem akarják megérteni. És merítsünk erőt Pál életéből, aki pontosan arra tanít, hogy miképpen kell, hogy Isten jobban tudja, hogy mennyire és miképpen kell életünkben történni a dolognak. Pál fogolyként utazik Rómába. Ez már egy probléma lehet, ugye, hogy börtönviselt ember, de kedves testvérek, azért fontos, hogy így utazik Rómába Pál, mert különben nem kerülhetett volna a császár elé. Ha egyszerűen, úgymond turistaként megjelenik Rómába, bekopogtat a császári palota ablakán, ajtaján, hogy be akarok menni, akkor nem engedték volna be. De mint római polgár, ugye Pál az volt, ugye, ahogy az evangélium mondja, császárhoz appellált, tehát oda fellebbez, így kerülhet el hozzá. Aztán Pál bizonságtétele is gazdagodik a fogsága alatt, leveleket is ír onnan a gyülekezetekhez. Egy ilyen aktív ember 2 évig Cézáreában, 2 évig Rómában marad, 1/2 évig utazik, tehát tényleg jó hosszú ideje eltelik azzal, hogy megérkezzen a cél állomáshoz. De Pál nem szégyelli, nem tussolja el az evangéliumot, hanem hirdeti, prédikálja mindenkinek. Felesleges volt az a 4,5 év utazás az ő életében? Biztosan nem. Fontos volt a máltai embereknek, fontos volt a hajón lévőknek, a gyülekezeteknek, akiknek a fogságból írt, a gyülekezeteknek, akiknek az a Pál írt, aki fogságban van, de mégis vállalja az evangéliumot. És furcsa azt megtapasztalni az apostolok cselekedeteiben, hogy az őröknek is fontos. A Filippi levélben írja, hogy a testőrségben is elterjedt, latinul a prétoriánusok, tehát a császári testőrség, az elit osztagban is elterjedt az evangélium, mondja a Filippi levélben. Pár hitelessé teszi életével az evangéliumot, azt, ahogy az Ézsaiási ige hangzik, ha vizen kelsz, át én veled vagyok, ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg a láng, nem éget meg. Sok hosszú dolgon viszi el Pált az Isten Rómába, hogy ott prédikálja. Minden hívőnek üdvösségére van. Pál tehát azért szenved a népétől és sok mindenkitől, mert azt mondja, hogy mindenkié az evangélium. Szűrjük le a mondani valót, kedves testvérek. Pál azért szenved, azért nélkülöz sokszor, hogy mi ma itt, majdnem 2000 évvel később saját anyanyelvünkön hallgassuk Isten igéjét, hogy Károli saját anyanyelvére fordítsa le a Bibliát, hogy a mi nyelvünkön énekeljük a zsoltárokat. Pál ezért szenved, lássuk meg a valóban két nagyon messze lévő esemény, de valóban a kettőnek van köze egymáshoz. Pál tehát azt mondja, hogy az evangélium, az örömhír mindenkié, mindenkié, azért is, aki már évtizedek óta jár a templomba, és azért is, aki először van, azért is, aki semmit nem ért a dolgokból, azért is az evangélium. Minden hívőnek üdvösségére van Isten igéje, azt mondja, Azé, aki még nem tud beszélni, és azé is, aki már nem tud megszólalni. Mindenkié, az evangélium azt mondja, mindenkinek jut az Isten öröméből, örömhíréből, minden hívőnek üdvösségére. Tehát nem csak a jólétére, hanem az üdvösségére szól. Nem tehát valami erkölcsi kérdésekben akarja helyre rakni Isten az életünket. Nem azért gyűlünk itt össze, hogy egy kicsit vidámabbak legyünk, hogy jobb legyen a GDP, hanem azért, mert Isten ereje üdvösséget ad. Tehát ez a lényeg. Ezért vagyunk itt, ezért építették ezt a gyönyörű templomot. Mert Isten evangéliuma, Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Ez a lényeg. Az üdvösségünkre történik az a sok minden. Azért hív a templomba Isten, azért vesz körbe a szeretetével, és azért halt meg a kereszten Jézus, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Örök életünk, ami már itt elkezdődik, ne maradjunk le erről, ne tékozoljuk el az életünket, mert az evangélium Isten ereje minden hívőnek üdvösségére. Tehát nem folyton súlykolni kell azt, hanem szólni kell róla a kellő pillanatban, mert tudjuk, hogy az üdvösség nem rajtunk múlik, a másik üdvössége, de a sajátunk bizony Isten kiválasztó ereje mellett a mi rábólintásunkon múlik. Az apostolok cselekedeteinek utolsó fejezetén, végén Pál azt mondja, hogy hirdeti Isten országát, és nagyon szépen záró, mert már nincs szó arról, hogy hány zsidó van, hány pogány látogatja az albérletébe, a bérelt szállásán, ahogy a pünköskor még pontosan ott van, hogy mennyi helyről jöttek az emberek hallgatni, ők még nem tudták, hogy Isten örömhírét fogják hallgatni, de mégis odaérnek a főtérre. Ott még megvan, hogy ki honnan jött, itt már nem lényeges a végén. Már nem lényeg, azt mondja Isten igéjeit, hogy már nem fontos, hogy honnan jöttél. A lényeg, hogy itt vagy, és örülünk neked. Itt már arra fókuszál az ige, hogy Isten országát, Krisztus királyságát hirdeti a császárság fővárosában. A bérelt lakás missziói központtá lesz, szent helyé. Reményt keltő ez, kedves testvérek, az épülő templomok, a romos imaházakban is megszólal Isten igéje. Ha egy tó közepén, egy hajóban szólhat Isten igéje, ahonnan prédikál Jézus, akkor bizony bárhol, bárkinek a lakásában, bárkinek az otthonában ott lehet Isten igéje és szólhat. Ott lehet, ahogyan énekeljük nagyrészt karácsonykor, habár szerénye szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát, ezt szoktuk énekelni. És egy nem szégyellem az evangéliumot. Ez kapcsolódik az egész apostolok cselekedeteinek egyik kulcs szavához, ami a végén is szerepel, hogy teljes bátorsággal. Végig járja ez a szó, ezt a gyönyörű könyvet, bátorság. Teljes bátorsággal szól. És milyen csodálatos, hogyha mi életünket is végig járja, végig ragyogja, hogy ezt a könyvet, ez a szó, hogy bátorsággal merjük megvallani a mi hitünket, bátran merjük föltenni a kérdéseinket, a kétkedéseinket. Csodálatos volt, épp Angélával beszéltük, hogy az iskolában az egyik évfolyamban nagy vita alakult ki az igéről az egyik hittanórán. Elkezdtek vitatkozni éppen a 10 parancsolattal, és épp megállapítottuk, hogy milyen jó, hogyha merünk vitatkozni, ha merjük feltenni a kérdéseinket. És milyen jó, ha erről tudunk beszélni utána. Bátorsággal legyünk, hogy utána ugyanilyen bátorsággal tudjuk megvallani azt, hogy Isten itt lakozik bennünk. Ahogy Pálnál is azt a szinte fanatizmusát, ahogyan üldözte a keresztényeket, Isten jóvá tudja fordítani, meg tudja téríteni ezt a tulajdonságát is Pálnak, és ugyanilyen lelkesedéssel, ugyanilyen jó indulattal, krisztusi indulattal tudja aztán hirdetni az evangéliumot. Bátran kössük életünket teljes egészében Krisztushoz. Bátorsággal tekintsünk előre, mert ugyan a holnap bizonytalan, de Krisztusban a jövő biztos. Bátorsággal tekintsünk hitünk felé minden akadályoztatás nélkül, ragaszkodva az igazsághoz, abban növekedve a szeretetben ahhoz, aki a fej, a Krisztus, akinek az evangéliumát ne szégyeljük, hiszen Isten ereje az minden hívőnek, köztünk nekünk is üdvösségére. Legyen a mi üdvösségünkre az Isten evangéliuma, mert az igaz ember hitből él, így legyen. Amen. Helyünkön maradva, kedves testvéreim, énekeljük a 470. dicséretünk első három verszakát, a 470. dicséret. Így kezdődik: Úr Jézus, nézd le rám, jöjj most le bűnömet. Sokszor ezt úrvacsorai alkalommal szoktuk énekelni, de hagyjuk meg ezt a vasárnapi, úgymond szokásos istentiszteleti alkalommal, énekeljük ezt a szép dicséretet. Úr Jézus, nézd le rám, első három verszakát. Járuljunk Istenünk elé szívünkben, és imádkozzunk. Istenünk, lelkiekben térdet hajtva jövünk eléd, megbánva azt is, amit szégyelnünk kell, megbánva mindazt, amit elkövettünk, megbánva azt is, amiről mások nem tudnak, csak mi. Köszönjük, Istenünk, hogy megbocsátasz. És jövünk eléd megköszönve, hálát adva azért, hogy üdvösségre hívsz el minket, keresztény embereket, hogy szövetségedbe fogadsz minket. Köszönjük, Istenünk, hogy hallgathatjuk anyanyelven a te igédet. Köszönjük, hogy olvashatjuk azt a magyar nyelven, és így imádkozunk egész nemzetünkért, határon innen is túl, hogy tartsd meg őket, tartsd meg minket hitünkben, éppen teljes bátorsággal, akadályoztatás nélkül, hogy tudjuk szólni, megérteni, megélni a te örömhíredet. Így köszönjük meg, hogy Istenünk, hogy az erőd is velünk van, hogy amikor erőtlenek lennénk, amikor gyávák lennénk, akkor te erős vagy, akkor te bátor vagy, ha hűtlenek vagyunk, te hű maradsz. Köszönjük, Istenünk, hogy nem csupán életünk megjobbítása a te szándékod, hanem üdvösségünket kívánod, üdvösségre hívsz el minket. Hadd értsük meg a te szavadat, az örök életet, hadd tudjuk úgy formálni életünket, hogy minden helyzetben, minden napon hozzád igyekezzen, hogy egész életünkben hozzád forduljunk. Köszönjük Istenünk a te igédet, köszönjük a keresztelés alkalmát, így kérünk, hogy áld meg egy gyermeket élő hittel, bátorsággal, erőddel és örömhíreddel. Köszönjük az örömöt, hogy minden szomorúságban adsz mellénk küldöttet, adsz nekünk örömöt, hogy így legyünk túl a nehézségeken. Így imádkozunk a gyászolókért, a gyászoló testvérekért. Légy velük, Istenünk! Te mutass nekik kiutat, te mutass nekik reményt, hitet és szeretetet. És te mutass nekik hálára való lehetőséget a sok jóért, amelyet szerettükön keresztül kaptak. Így kérünk, légy velünk, légy mindannyiunkkal, hogy mi is veled lehessünk, most és örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, kedves testvérek, hogy a mai napon megkereszteltük Pintér Bencét, Pintérné Keresztesi Borbála és Pintér Gábor Géza gyermekét. Szeretettel köszöntjük a családot a gyülekezetben, és a gyermeknek és a gyermekhez gratulálunk. Hirdetem, kedves testvérek, hogy tegnap emlékeztek meg 50. házassági évfordulójukról, Varga András és Kudor Erzsébet. Isten áldását kérjük közös életükre, szeretettel várjuk őket, most érkeznek ide településünkre. Hirdetem, hogy elhunyt Kelemen Istvánné, Szőke Ilona életének 79. évében, a feltámadás igéit a Filippi beliekhez írt levél, 4. rész, 5. vers alapján hirdettük. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Isten vigasztalása legyen a gyászoló családokkal. Hirdettem, hogy elhunyt dr. Urbán László testvérünk, Kaholani Gyöngyi presbiterünk férje. Temetése október 10-én csütörtökön lesz délelőtt 10:30-kor a Farkasréti temető főbejárati ravatalozójában. Isten áldja meg és vigasztalja a gyászoló családot.
Kedves testvérek, ma és október 6-án este 6 órakor a templomban koncert lesz. A plakátot már láthattuk, meg van is még példány. Itt van Borsányi Márton testvérünk is, az istentisztelet után lehet tőle érdeklődni a részletekről. Október 5-én este 6 órakor évkezdő úrvacsorai előkészítő zsoltáros istentisztelet lesz, azaz vespera röviden. Tehát ez szombaton. Október 12-én, tehát 2 hét múlva szombaton kerül sor a Denier kupára, kivételesen nem itt, hanem az iskolában, remélhetőleg persze továbbiakban is ott lesz. A plakát meg szórólap az szintén elérhető a kijáratnál. Október 20-án lesz az 50-60 és stb. Éve konfirmáltak konfirmáció megerősítő alkalma. Kérem, hogy jelentkezzenek az érdekeltek a lelkészeknél, vagy nálam már egy jelentkező egészen biztosan van, úgyhogy hozzá lehet csatlakozni, nem kell félni, hogy valaki az első lesz, sokan szívesen lesznek a másodikak, úgyhogy ebben az esetben is van erre lehetőség. Kérem, hogy lehetőség szerint havi rendszerességgel támogassák a gyülekezeti szolgálatainkat a testvérek, mert a számlák is havi rendszerességgel érkeznek. A választói névjegyzékbe csak konfirmált az úrvacsorában rendszeresen élő és a gyülekezetet anyagilag rendszeresen támogató nagykorú egyháztag kerül be. Kérjük, hogy ezért is töltsék ki a pénztárosi asztalnál található adatlapot, hiszen azt az Úristen látja, hogy mit teszünk a persejbe, de ezt a számítógépben nem tudjuk bevinni. Úgyhogy kérem, hogy legalább egy valamekkora összeget kiki irasson be a pénztárosi asztalnál. Az új gyülekezeti tagok figyelmébe ajánlom Demjén István templomépítő lelkészünk gyülekezet történetét, még van bele egy pár példány, megvan hírlevelünk is, illetve kérjük, hogy aki a szőlőskerten fotózott, az legyen szíves ezekből a fotókból adjon példány Szabados László testvérünknek, vagy akár nekem is lehet szólni, hogy a honlapon, meg a hírlevélben ezek gazdagabban jelezzék, hogy mi minden történt ott. És végül, de nem utolsó sorban van egy fontos feladatunk. Vannak olyanok, akik hűségesen hosszú időn keresztül járnak a gyülekezetbe, és bátorítják a családjukat, úgyhogy ezért külön szeretnénk köszönteni Szabó Istvánné testvérünket 90 éves születésnapja alkalmából, ki abban a szempontból is nagyon szeretnénk neki megköszönni, hogy a Fehér István presbiter testvérünknek az anyósa, és mindketten jó egészségben vannak, ez is egy példa minden gyülekezeti tag számára.
Az igét Takács Ildikó olvasta föl, köszönjük szépen a szolgálatot, ez kimaradt az elején, és igen. Más hirdetni való nincsen, ugye? Nincsen. Jó. Akkor igen, itt közben jelzik nekem, hogy a ma esti koncertet nyomatékosan a testvérek figyelmébe ajánljam, tehát szinte mondhatnám, hogy kötelező eljönni erre az alkalomra, és igazából belső kötelezőséget érezzünk, tehát olyan színvonalas koncert lesz itt a templomunkban, hogy kár lenne kihagyni. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra, erre a nem mindennapi lehetőségre, most vasárnap, tehát ma 6 órától, így van, 6 órától jöjjünk ide. Erről szóról a plakát kint megtalálható. Végül, kedves testvérek, a 470. dicséretünk 4.-5. verszakával zárjuk be. Igen, akkor majd utána, jó.
Úr Jézus, nézd le rám, a nő a félelem, arzúg és ellenség szorít, négy megváltom velem. Úr Jézus, nézd le rám,
kedves testvérek, egy hirdetés, valóban azért voltam bizonytalan, érződött a hangomon is, kimaradt egy nagyon fontos hirdetés, majd ebben diakónusunk fog segíteni. Október 1-én lesz az idősek napja, világnapja, és mivel mindig itt illetve a templomban nagyon sokszor a gyermekekről van szó, ezért szeretettel szeretném majd átadni az idős testvéreknek is egy kis emléklapot, amit majd kint fognak megkapni, hogy az idősekre is így szeretettel gondolunk. Egy öregebb fa van, ami gyümölcsözik, van rajta, és akkor ezt majd a bejáratnál vehetik kézhez, és így szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az alkalmon, ebből az alkalomból. És most pedig fogadjuk Isten áldását. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Így legyen. Amen.